Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Ma este 7 órakor kezdődik a Házi Muzsika Mácsai János zenetörténésszel az Óbudai Társaskörben. A Budapest Art Trio koncertjén közreműködik G. Horváth László hegedűn, Rózsa Rihárd gordonkán, valamint Homor Zsuzsanna zongorán. A trió szóra fél milliárd találatot ad a nagy kereső program. Kivételes karrier egy eredetileg zenében használt szakkifejezés számára. Sok mindent jelöl, ami a hármas szám, hármas egység, három résztvevő körül történik. Persze nem meglepő, hogy ilyen fontos fogalom. A középkorban ez volt a tökéletesség jelképe. Úgy hírlik a Szent Háromság miatt, hisz valamiképp az jelent meg benne. Amikor három hangszer együtt játszik, az is megteremtheti a teljes egyensúly érzését. Igaz, nem volt ez mindig így. A korai triókban, a triószonátákban vagy inkább csak két hangszert kísért a csemballó, ráadásul gyakran négyen játszották. Vagy a billentyűs hangszer átvette a főszerepet és csak szélső szólamai erősítésére használta szegény társait. De Haydn, a nagy újító, az igazi reformátor fokozatosan egyenrangúságot adott az együtt muzsikálóknak, így válhattak igazi társakká, a trió pedig az egyik legkedveltebb, máig is új kompozíciókat termő zenei műfajjá. A koncert zenetörténeti keresztmetszet is egyben, a kezdetektől a 20. századig mutat be trió remeg műveket, olvasható az Óbudai Társaskör.hu oldalon. Ma este 7:30-kor kezdődik a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának koncertje a Zeneakadémia nagy termében. Közreműködik Varga Fruzsina fuvolán, Bábel Klára hárfán, valamint a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, vezényel Vásári Tamás. A legderűsebb hangvételű, legharmonikusabb Mozart zenékben is szinte mindig felbukkan egy sötétebb árnyalat, egy elsuhanó ártó szellem, egy komorabb és drámaibb zenei gesztus. Igen beszédes, hogy már kamaszkori műveiben is ilyen gyakran pillant a lélek legmélyebb régióiba, mintha csak kacérkodna a fenyegetettség érzésével. A nagy G-moll szimfónia és a Requiem viszont nem csak egy futó pillantást vet a lélek homályba rejtőzködő vidékeire, egyenesen beutazza azt. Nem véletlen, hogy a Mozart utáni romantikus korszak mennyire rajongott ezekért a hátborzongató útirajzokért. Tehát ma este 7:30-kor a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának koncertje lesz a Zeneakadémia nagy termében.
Fotó.
Robert Doisneau műveit bemutató kiállítással nyílt meg Budapesten a Fotóhónap 2020. A Párizstól Palm Springsig című tárlat a mai Manóházban látható. Baki Péter, a Magyar Fotográfusok Háza mai Manóház igazgatója, a Fotóhónap fesztivál igazgatója, a kiállítás kurátora elmondta, a Magyar Fotoművészek Szövetségének rendezvénysorozata több mint 14 éve valósul meg. Az idén minden eddiginél gazdagabb programmal várják a közönséget. Több mint 50 kiállítás és egyéb program csatlakozott a november végéig tartó fotóhónaphoz, mondta hozzátéve, az egyik legfontosabb tárlata Robert Doisneau kiállítás. Robert Doisneau-t a humanista fényképészet egyik meghatározó alakjaként szokták emlegetni, André Kertésszel és André Cartier-Bressonnal együtt. Emellett Párizs fotográfusa is volt, szinte ki nem tette a lábát a városból, Párizsban fényképezte azokat a nagyon érzékeny, lírai fotográfiákat, amelyek akár az ember nélkül is az emberről szólnak. A kiállítás Párizsból indul, és Palm Springsben fejeződik be, egy színes képanyaggal, amely ugyanúgy tükrözi Doisneau szellemiségét, csak a párizsi művektől nagyon elütő képi világgal. Első alkalommal rendeznek a francia fotóművész munkáiból kiállítást Magyarországon. Az alkotó a 20. század egyik meghatározó fotográfusa volt, szinte az egész századot megörökítette fényképeivel. A Robert Doisneau archívumban mintegy 450 ezer kép található. A kiállítás bemutatja az életmű kevésbé ismert részeit is azzal a céllal, hogy a közönség felfedezhesse Doisneau fényképészeti nyelvezetének összetettségét, amelyre jellemző a humor, de jellemző az is, hogy kérdéseket fogalmaz meg az őt körülvevő kortárs társadalomról, amelyet képeink keresztül bemutat. Mint mondta, a tárlaton a művész életének két fejezetét tárják a közönség elé. A kiállítás első részében láthatók az 1930 és 66 között Párizsban készült fekete-fehér képei. A tárlat második részében színes képek láthatók Palm Springs életéről. Az átfogó válogatást a fotográfus lánya által összegyűjtött dokumentumok és vallomások egészítik ki. A kiállítás 2021. január 10-éig tekinthető meg. A fotóhónap programjaihoz Budapesten kívül Bács-Kiskun, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Nógrád és Hajdú-Bihar megye települései is helyszíneket biztosítanak, így az ország mind a 7 régiójából csatlakozott kiállítás a fesztiválhoz.
Kiállítás.
A 20. század végi képzőművészetről ad átfogó metszetet a szőlkegyűjtemény kortárs alkotásait bemutató válogatás, amely Superman találkozása Miska Kancsóval címmel a Szentendrei Mang galériában. A kiállítási anyag súlypontját a festészet adja, amelyet izgalmas szobrászati és grafikai művek egészítenek ki. A tárlaton szereplő művészek ma már a kortárs hazai képzőművészet élvonalába tartoznak. Kossuth díjasok, érdemes és kiváló művészek, Munkácsi díjasok. Olyan alkotásokat mutatnak be, amelyek az életművek szervességére, az egyes pályaszakaszok közötti szoros gondolati érzelmi kapcsolatra utalnak. Szőlke László a művészek stílusát, műveik gyakori és kedvelt témáját, a művészek életkorát nem határozta meg. Alapvető célja az volt, hogy nívós, hazai kortárs művészek munkáival bővítse gyűjteményét. A Superman találkozása Miska Kancsóval című kiállításon Asszonyi Tamás, Bakos Ildikó, Banga Ferenc, Bartl József, Buháli József, Dienes Gábor, Filip Sándor, Földi Péter és még sok más alkotó alkotásait mutatják be. A tárlat november 22-éig tekinthető meg.
Irodalom.
A Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei igazgatósága 4 estés irodalmi sorozatot indít a fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeumban november 4-én szerdán. A sorozatban a KMI 12 program szerzői lépnek fel és beszélgetnek többek közt történelemről, irodalmi marketingről, hitről és pályakezdésről. Az első est vendégei Bene Zoltán, Száraz Miklós György és online kapcsolással Majoros Sándor írók lesznek, akik a historikus idők nyomában Történelem az irodalomban címmel folytatnak kötetlen eszmecserét Luzsica István irodalmi szerkesztővel. Közreműködik Honfi Imre Olivér zenész és Turi Bálint színművész. A járványhelyzet miatt a helyszíni közönség maximális létszáma 50 fő lehet, ezért a részvétel regisztrációhoz kötött, így a megjelenési szándékot előzetesen jelezni kell. A műsor élő online adásban is követhető lesz a PIMI videó megosztó csatornáján és a KMI szerzőbár közösségi oldalán is. A sorozat további fellépői lesznek november 16-án Bék Timur, Marcsák Gergely, Nagy Lea, Regős Mátyás és az Eleven Költők Társasága zenei formáció. November 23-án Kürti László és Szálinger Balázs, december 2-án pedig Iankó Laura, Lövétei Lázár László és Zsille Gábor.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
A 16 éves Edem anyjával és húgával él a tenger mellett egy menekült táborban, a fiú a kikötőben dolgozik. Amikor beúszik a tengerbe, hogy közelebbről lássa egyik vágyálmát, az elnöki jachtot, találkozik Daviddel, az elnök fiával. Kiderül, hogy megszólalásig hasonlítanak egymásra. Hogyan lehetséges ez? Ez akkor nem derül ki, de szerepet cserélnek. David üldözött menekült lesz, Edem pedig az elnök széltől is óvott fia. A népszerű író Nógrádi Gábor 30. ifjúsági könyve, a Csere, az utolsó oldal, akik fenntartja az érdeklődést és a feszültséget is.
Megpróbáltam megfogalmazni Mark Twain Koldus és Királyfi története alapján egy olyan történetet, ami egy olyan világ problémát tárgyal, amely most már évek óta zaklatja az egész világot, és sajnos még valószínűleg évtizedekig zaklatni fogja, amennyiben erre valamiféle csodálatos megoldást nem találnak, ugye a nagy hatalmak és a kis hatalmak. Ez pedig hát ugye a menekült kérdés elsősorban, amely a központi kérdése ennek a Csere című regénynek, hiszen az egyik főszereplőm, egy 16 éves fiú a menekült táborban él, a másik főszereplőm pedig egy úgynevezett elnök, államelnöknek a fia, egy távoli országban, pontosabban nem is határoztam meg, hogy melyik országban, ahol diktátor uralkodik, és ennek van egy fia, aki elképesztően hasonlít a menekült táborban lakó fiúra, és hát ez egy nagy titok a regényben, hogy hogyan lehet, hogy ennyire hasonlítanak, és utána persze hát következik a Csere, amikor a diktátor fia kikerül a menekültáborba, a menekültáborba lakó fiú pedig bekerül a palotába, és elindul egy olyan történet, amelynek a vége egy nagy forradalom, ahol, és ez a legkülönösebb, talán, hogy a diktátor fia az, aki az apja ellen fordul, mert rádöbben, miközben a menekültek, a szegények között él, hogy valójában ki is az apja, és valójában mit is jelent egy autokratikus társadalomban élni, amely hát ugye háborúra készül, mert így menekül ki a gazdasági problémáiból, ahogy ez a történelemben szokás.
Nagyon sokat titok ebben a könyvben. Egyrészt az a két fiú számára titok, hogy lehet, hogy ők hasonlítanak, de az is érdekes, hogy mondjuk ennek az államnak a lakói nem tudják, hogy néz ki az elnök fia, és hát ez a menekült fiú sem tud az ő előéletéből nagyon sok pontot.
Mindannyian nézünk rengeteg filmet, és tudjuk, hogy a különböző amerikai filmekben nagyon óvatosan kell adagolni az információt, tehát, ahogy említette is, nem ismerik az emberek az elnök fiának az arcát, mert amikor elviszik őt zárt autóba, ugye sötétített ablakkal, maszkban is, szemüvegben is, mindenben, nem akarják, hogy lássák, mert az anyját lelőtték egy merényletben, egy ilyen nemzeti ünnepen, és attól kezdve rettenetesen fél az elnök, az apa, hogy a fiát is merénylet fogja érni.
Lehet, hogy ez az elnök fia, hogyha nem kerül olyan szituáció, hogy meg kell nézni, hogy a menekültek, akikről azt mondják, hogy minden rendben van velük, valójában hogyan élnek, akkor neki tulajdonképpen mindegy is ott a palotában, hogy az apja kicsoda.
De ő neki van egy erkölcsi alapállása, amit azért beleneveltek, különösen a nagynénje, a Katerina, és nyilvánvaló, hogy az erkölcsi alapállás ez egyszerűen érthetetlenné teszi, hogy miközben az ő barátai, kapcsolatai, meg az egész palota, a személyzete, meg az ő családja duskál a jóban, és milliárdokat halmoznak fel, és odautaznak a világban a vakarnak. És lent, amikor kint van az utcának, meg látja, hogy a gyerekek bemásznak a kukába, és a kukából szedik ki a valamilyen ételt, és megeszik, egyszerűen nem érti, nem tudja fölfogni. Hirtelen megérti, hogy amiben ő él, az egy üveggömb, egy kristálygömb volt, és fogalma sincs a világról. Ahogy írom egyébként, felolvasom ezt a részt, egy pillanat alatt megértette, hogy az ő hazájában, az ő országában, ahol az ő apja az elnök, szó nélkül lelőhetik, megölhetik őt is, és akkor sohasem derül ki, hogy valójában kinek a fia. Hát nyilván itt már kint van az utcán, erről van szó, hogy itt elfogják a rendőrök, és megkínozzák, stb.
Mert hát hiszen szerepet cseréltek a menekült fiúval. A menekült fiú viszont azt nem tudta, hogy mi történt valójában az apjával, és mennyit köszönhet az anyjának, vagy mondjuk az őket támogató Doki nevű férfinak.
Igen, hát mint író nem volt könnyű helyzetem, először úgy írtam meg a könyvet, el kell árulnom, hogy az apa is ott van a menekültáborban, a anya is, apa is, Doki is, ez a ismerős, aki szintén elmenekült a hazájából, mert megölték a családját és lebombázták a városát. Ezt se mondom el pontosan, hogy miről van szó, de hát tudjuk, milyen országban vannak háborúk, tehát nyilván onnan menekültek. Ezért át kellett írnom az egész könyv elejét, ugyanis az apát, aki egyébként egy ideges, ingerlékeny, feszült figura, ugye elvesztette a családjának egy részét, elvesztette az üzletét, elvesztette a házát, lebombázták, ő maga is megsebesült. Ez az apa, amikor meglátja a tengerben, ahogy jönnek a csónakkal, ezt elmondhatjuk, ugye ez nem titok, látja a halottakat, látja a menekülteket, ahogy lebegnek a víz felszínén, hirtelen sokkot kap. Nem csak egyszerűen sokkot kap, hanem beugrik a vízbe. Na így az anyának kell átvenni a vezetői szerepet, és egy nagyon erős asszony szerencsére, mint az én édesanyám. Volt is a nevelő anyám volt, mint a két anyám ilyen volt. És erről mintáztam ezt a kemény asszonyt, aki persze hát a némileg a Doki segítségével próbálja fenntartani a két gyerek életét, mert van egy kislány, a Sára, akit a unokámból mintáztam, a Saciról, meg a húgomból, úgyhogy hát tele van a könyv ilyen életből vett mintázatok.
Ugye mindenki álmodik arról, hogy ha másként élhetnék. A menekült fiú két munka között, amikor tényleg fillérekért rakodást vállal, és akkor van egy kis szünet, akkor álmodozik a tengerparton, és arra gondol, hogy bárcsak gazdag lehetne, és olyan körülmények között élhetne, mint az elnök fia. Az elnök fia meg arról álmodozik, hogy bárcsak szabad lehetne, és kimehetne, és kószálhatna a palotán kívül. De egyikük sem számol a nehézségekkel, hogy bizony nem csak szép dolgok vannak a másik pozíciójában, és ahogy ezt meg mutatja, ez nagyon érdekes.
Igen, hát a menekültáborban lévő, a szegény, ugyanúgy, ahogy minden szegényebb ember, ahogy én magam is ezelőtt 40-50 évvel, amikor hát többé-kevésbé szinte nyomorban éltem a pince lakásban két gyerekkel, álmodoztam arról, hogy majd lesz egy ilyen vagy olyan lakásom. Azzal nem számol például ez a menekült fiú, hogy ennek az elérését hogyan tudja megvalósítani. Megint ki kell tágítanom a gondolatot, hogy bizony az általános iskolában többet kellene azzal foglalkozni, hát nyilvánvaló fel kell készíteni erre a tanárokat, hogy a gyerekek tudják, hogy azokat az álmokat, amit dédelgetnek, és amit mondjuk matematika órán kibámulva az ablakon elképzelnek, azt nem lehet úgy megvalósítani, ahogy ezt a televízióban látják, hogy jön a celeb, beugrik egy műsorba, és 20 perc múlva az egész ország tudja a nevét. Szóval ez nem így megy. Ez egy nagyon-nagyon hosszú, nagyon nehéz folyamat, és merészség, bátorság, kitartás kell. Tehát nem szórakoztatni akarok csak, hanem valamit elmondani, ami borzasztó fontos.
Nógrádi Gáborral beszélgettem a Csere című új ifjúsági regényéről, amely a Móra Könyv kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.